7 óra múlt 7 perccel önök az Inforádiót hallják az FM 95.8-on, a mikrofonnál Szűcs Péter. Ma esti vendégünk itt az arénában Görgei Gábor, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ha kérdeznének miniszter úrtól, tegyék bátran, telefonszámunk 483-26-26, de SMS-en is küldhetnek kérdést, 0620-95-85-55 a számunk. Miniszter úr, kezdjük a Nemzeti Színházzal, mert hogy ma erről szóltak hírek. A táviratira, de információi szerint ugye Bosnyák Miklós a megbízott igazgató nyilatkozott, eddig 8-an vették meg a pályázatot, legalábbis a mi információink szerint. Van-e már valaki, aki beadta esetleg a pályázatát, hiszen azt önökhöz kell benyújtani?
Nincs, úgyhogy egyelőre semmiféle információval nem tudok szolgálni, mert magam sem tudok semmit. Tehát azt tudom, hogy ennyien elvitték, illetve megvették a pályázati anyagot, de benyújtani még senki nem jutott be semmit.
Miért nem lehet tudni, hogy kik lesznek az aspiránsok? Mert gondolom sok embert érdekelne, hogy kik azok, akik pályáznak majd. Ugye lapinformációkból már néhány nevet lehetett tudni.
Igen, de én is olvastam ezeket, de emögött semmi nincs. Tehát annyi van, hogy logikailag kikövetkeztethető nyilvánvalóan, aki egy kicsit mozog a szakmában, akár újságíró, akár színházi ember, logikailag kikövetkeztetheti, hogy ki valószínű, ki az, aki pályázni akar. Tehát én is tudnék mondani neveket, hogy kit valószínűsítenék, de biztos név nincs. Tehát tudom, hogy szó volt Jónás, szóval hagyjuk a neveket, tényleg hagyjuk a neveket.
Mik lesznek a szempontok a bírálatnál, hiszen mondjuk a pályázati kiírás nyilván alapfeltételeket és általános feltételeket tartalmaz?
Nincsenek különös feltételek, tehát ami a Nemzeti Színház jellegét, karakterét, alap tevékenységét, profilját jelenti, ami hát szinte természetes, tehát hogy a magyar dráma otthona, a nemzeti dráma otthona, egy emelt igényességű színház, emelt igényességű műsorrendel, stb. Általánosságokat mondok, de szándékosan általánosságokat fogalmaztunk csak meg a pályázatban, ugyanis arra gondoltam, és hát most visszautalok arra a bizonyos kezdetre, amiről már rengeteget beszéltem, és most csak egy mondatot akarok, illetve ha kérdez, akkor válaszolok természetesen. Ugye, hogy én eredetileg Huszti Pétert neveztem ki, amihez törvényadta jogom volt, tehát nem a demokratizmus nem megkerülve léptem így. Az egy más helyzet. Ugye Huszti Péterről tudtam, hogy milyen szellemiségű ember, mik az elképzelései egy bizonyos színház ideát képvisel, de miután ez nem sikerült a sokak által ismert, vagy talán túlságosan ismert okok miatt, ennek következében úgy döntöttem, hogy jobb lesz, hogyha teljesen nyitottá tesszük, tehát az alapkövetelményeket ugyan megfogalmazzuk, körvonalazzuk, de egyébként nyitva bárki, bármilyen ötlettel hadd álljon elő. Hát ha kiderül, hogy egy nemzeti színházat lehet teljesen újszerű módon is felfogni, működtetni, lássuk a medvét alapon.
Kik lesznek, vagy legalábbis milyen grémium várható, akik ezt elbírálják? Most nem személyekre vagyok név szerint kíváncsi, de ugye itt korábban volt arról szó, hogy azért lesz egyfajta egyeztetés, úgymond a színházi szakmában. Milyen körből kerülnek majd ki azok az emberek, akik döntenek a pályázókról?
Igen, hát mindenképpen természetesen, tehát elsősorban a színházi szférából kell összeállítanunk a grémiumot, ami jelent színészt, színművészt, rendezőt, dramaturgot, színikritikust, esetleg egy olyan színházi szakembert, aki netán hivatalnokként kiválót produkált az elmúlt 10 vagy 20 vagy 30 évben, ezt most csak rögtönzök. Tehát magyarán szólva mindenképpen azt szeretném, hogy minél teljesebb legyen a köre, azoknak a köre, akik itt ezt az egészet elbírálják, értsenek hozzá, szenzibilisen ítéljék meg a pályázatokat.
Körülbelül hány ember lesz, aki ez ügyben dönt?
Számításaim szerint, most megint csak rögtönzök, mert mondom, nincsenek még kijelölve, én már egy-két emberről beszéltünk, de gondolom, hogy 5 és 7 között.
Na most hogyan fogja tudni kivédeni azt, hogy hát nem lesz politikai háttere ennek az ügynek? Manapság azt gondolom nincs az életnek olyan területe, ahol ne vetődne fel akár egyik oldal, akár másik oldal valamilyen fokú befolyása.
Hát én ezt szinte természetesnek tartom, hogy ne legyen is, és nem lesz politikai háttere, mert miért volna? Hát ezt a színházat jól kell csinálni, jól kell működtetni, be kell bizonyítani azt, hogy mire képes. Mindazon viták után, amik lezajlottak körülötte, az építése körül, de ennek semmi köze nincs ahhoz a művészi munkához, amit a közönségnek kívánunk prezentálni. Tehát most már csak arról lehet szó, függetlenül minden politikai előélettől, hogy ez egy jól működő és egy jó műsort produkáló, jó kínálatot produkáló színház legyen, hiszen most már a közönségé kell, hogy legyen, és nem a politikusoké. Mm-hmm.
Tájékozódott-e Törőcsik Mari és Ráczkevei Anna ügyében? Ugye ez újságból is lehetett hallani, hogy itt szerződési problémák vannak a Nemzeti Színházon belül.
Igen, én ebben természetesen nem szólok bele, mert ez nem az én dolgom. Nekem az volt a dolgom, hogy a működtetést biztosítsam. Először ugye az előemlített módon szerettem volna, hogy már is legyen igazgatója, kinevezett igazgatója, tudik, akkor egy évet, több mint egy évet nyertünk volna, és nem kellene megvárni a pályázatot, nem kellene várnunk január 1-ig, és a többi, és a többi. Most van egy ilyen fura korszak ennek a színháznak, hogy van egy kinevezett vezérigazgató, illetve igazgató, ügyvezető igazgató, mindegy, minek nevezzük, aki nem művészember, akit szándékosan nem művészember, a művészemberek köréből választottam, mert azt kell lebonyolítania, hogy a színház működjön, technikailag, ami korrekcióra szükség van, azt lebonyolítsa, ugye akusztikai és egyéb kérdéseket rendbe hozza, amennyire lehet, magyarán szólva egy kiváló technikai és üzemvezetői gyakorlattal rendelkező emberre volt szükség. Tehát ő ezt intézi, Bosnyák Miklósról van szó, és ő természetesen nagyon nehéz helyzetbe került akkor, amikor a művészi és a művészi örökséggel kellett megbirkóznia. Mm. Tehát ugye azzal a konstrukcióval, ami abból a lemondásból egy új helyzetet teremtett, hogy az orosz Vasziljev lemondta a Lír király rendezését, ettől sok minden felborult, és bizonyos szerződéseket újra kell tárgyalni, hiszen anélkül, hogy összegekről szeretnék beszélni, mert nem szeretnék összegekről beszélni, mert nem akarok senkit olyan helyzetbe hozni, hogy itt most számokról és forintokról beszéljünk, de hát itt óriási összegekről volt szó, viszonylag óriási összegekről, amit az előző kormányzat politikája szerint ugye juttatott az általa fontosnak tartott produkciókra, illetve projektumokra.
Vendégünk a stúdióban Görgei Gábor, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. Még egy kicsit érjünk vissza itt a Nemzeti Színház ügyében. Nem gondolja, hogy méltatlan egy kicsit, ami a két művésznővel folyik most jelen pillanatban? Azért kérdezem, mert ugye arról van szó, röviden összefoglalva, hogy volt egy darab, amire őket felkérték, ugye a rendező visszalépett. Na most, ugye amikor a színészek megegyeznek a művészek arról, hogy egy évadot hol kezdenek, akkor nyilván ők igen mondanak valamire, és bizonyos dolgokra gondolom nemet mondanak, hiszen összeegyeztetni a munkát, azt meglehetősen nehéz. Most ugye emiatt van szerződésbontás, tudom, hogy volt egy ajánlat a színház részéről, amit például Törőcsik Mari nem fogadott el. Az egészből csak azt akarom kérdezni, hogy hát végülis a Nemzet színészéről, jelentős művészekről van szó. Nem méltatlan ez a Nemzeti Színházhoz, hogy ilyen jogi herce hurcává fajul egy ilyen típusú, akár szakmainak is nevezhető vita?
Ez nem jogi hercehurca, ez egy egyszerű, nagyon egyszerű kérdés, ugye? Hogyha a Nemzeti Színház vezetése, jelenlegi vezetése, vagy mondjuk a minisztérium lenne a felelős azért a helyzetért, ami kialakult, akkor szerintem akkor nincs vita, akkor fizetni kell azért, ami létrejött. Miután nem ez történt, hanem a rendező lemondta azt a produkciót, amire ezek a szerződések szóltak. Ez valóban egy új helyzetet teremt, de hát akkor erről nem a Nemzeti Színház jelenlegi vezetése tehet.
De a művészek sem, ebben megegyezhetünk.
Hát a művészek sem, de hát nem jön létre a produkció. Hát magyarán szólva nem nagyon szoktak, és hát mondjuk nem kis pénzről van szó, nem nagyon szoktak el nem végzett munkáért fizetni. Mind a többi színművésznek, tehát mindenkinek tett Bosnyák Miklós egy ajánlatot. Én a részleteket hangsúlyozom, nem ismerem. Tehát én se összegeket tényleg nem tudok, és nem csak kamuflálok, hogy most azt mondom, hogy nem tudok róla. Nem tudok, mert itt én nem akarok ebbe beavatkozni, ez nem az én dolgom. De hát ha a többi művész elfogadta azt a szerintem úgy tudom, hogy méltányos ajánlatot,
hát egy részben dolgozni kaptak. Is fog más produkcióban. Igen, ők, igen, ők miért nem?
Igen. Hát mert nyilván egyelőre nincs most hadd térjek vissza a kezdeti kérdésre, hogyha Huszti Péter, akit én kineveztem a Nemzeti Színház főigazgatójának, ha Huszti Pétert nem üldözi el a sajtó és a szakma.
Nem a sajtó, elnézést, hát önök voltak, akik azt mondták, hogy pályázat lesz, vagy pályáztatás lesz. A kampány során azért erről volt szó.
Nem. Huszti Péter azért mondott le, és azért vonult vissza ettől a poszttól, mert olyan sajtó és szakmai, támadásoknak volt kitéve, hogy ő ezt nem óhajtotta továbbvinni, nem akarta vállalni, és én magam részéről megértvén ezt, azt mondtam, jó, akkor korrigálok. Tehát ez a pontos történet a dolognak. De mindegy, ez most ne is erről beszél. A lényeg az, hogyha ha most volna egy főigazgató, aki felelős a Nemzeti Színház egészéért, a művészeti munkájáért, akkor már volna új műsorterv, akkor már kivolnának tűzve az új bemutatók, az új darabok, az új időpontok, és akkor nyilvánvalóan ez a két művész is kapott volna már feladatot, és ez az egész vita nem volna.
Hát jó, de hát már műsorterv van, bemutatók ki vannak jelölve, október 18, december 13.
Ez a régi műsorterv.
No, minden esetre, hát gondolom az a folytonosság működik a színházon belül.
Hát a folytonosság működik, de nem a művészi folytonosság. Uh-huh. Éppen erről én ezt akartam megakadályozni. Én pontosan azt a helyzetet szerettem volna elkerülni ezzel a úgynevezett antidemokratikus lépésemmel, hogy az a művészi üres járat, az az interregnum ne legyen, ami most létrejött. Tehát én nagyon szomorúan nézem ezt a jelenlegi helyzetet, de azt kell mondjam, hogy nem tehetek róla, én szerettem volna ezt elkerülni. Sajnos így történt.
Uh-huh. Jó, de hát politikusként számíthatott arra, hogyha a kampányban elhangzott az, hogy pályázat lesz, és ezek után az első lépések egyike volt ez a bizonyos kinevezés, ami után persze korrigálva lett. Hát a politikusi pálya, ilyen mondhatnánk most erre nagyon sokan, akik hallgatnak minket.
Az én kampányomban nem hangzott el, mert én nem kampányoltam, mert én...
Azt tudom, na de hát közös kormányzás van, és az MSZP részéről azért volt ilyen élet, vagy Ildikó, annak idején megnéztem,
igen,
a nyilatkozatát.
Igen.
Igaz, ő föntartott egy pici lehetőséget arra, hogy...
Ez nem lehetőség, ez egyszerűen a részvénytársaságban, a Nemzeti Színház az egyetlen olyan színház Magyarországon, amelyik részvénytársaság, és ebből a részvénytársasági formából következett az a lehetőség, hogy én, mint kultuszminiszter, újdonsült kultuszminiszter, egy személyi tulajdonosa vagyok ennek a részvénytársaságnak. Ez egy nagyon, engem is meglepett egyébként ez a helyzet, nem tudtam, és mint ilyen, jogom van kinevezni, jogom van pályáztatni.
Nem a jogosságát vitattam, tehát nem a jogszerűségéről beszélgettünk most.
Jó,
még egy rövid kérdés,
a lényeg az, hogy amit én akartam, az nem azért, csináltam, mert egy antidemokratikus alak vagyok, miután az életművem az ellenkezőt bizonyítja, tehát most egyszerre mélettem volna ennél a pillanatnál antidemokratikus, amit én akartam, az interregnum helyzet, az az üres járat, amiben most a Nemzeti Színház van.
Még egy rövid kérdés ehhez, és aztán lezárjuk, hiszen van még más téma is. Milyen a viszony a Huszti Péterrel azóta? Mert jót akar, de hát végül is rosszul sült el.
A Huszti Péter abszolút jó a viszonyunk, mert mindaz, ami történt, az végül is közös megállapodás alapján tettük. Tehát sem a felkérés nem az ő akarata ellenére, nem akarata ellenére történt. A korrigálás az abszolút úgy történt, hogy mi ezt megbeszéltük, és ő kérte, hogy akkor legyen inkább ez a forma, éppen az előbb említett okokból, tehát ő nagyon nehezen viselte. Én egy harcedzettebb ember vagyok, ő meg egy szenzációs, csodálatos művész, akit mindig szeretett a szakma. Ő nincs olyan golyóálló anyagból, mint én, de ez nem ilyen van. Tehát és az utolsó lépés pedig, amikor ő végképp azt a 3/4 évet is lemondta, amire megkértem ez a második fázis után, azt is közös megállapodás alán. Magyarán szólva semmi baj, mi nagyon jó barátok vagyunk változatlanul, én szomorú vagyok, hogy nem ő ma a Nemzeti Színház főigazgatója.
Van egy hallgatónk a telefonnál túlsó végén. Halló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, művész úr, miniszter úr, itt Ladányi.
Kezdő csókolom, jó estét kívánok! Beszél.
Azért szólítom művész úrnak elsőként, mert művész családból származom, és én itthon úgy tanultam, hogy a művész előbbre való, mint a miniszter. Remélem, nem sértettem meg.
Nem, ez teljesen így van. Így vallom. Én is már csak azért is, mert én magamat szintén sokkal inkább tekintem írónak és művész, alkotó művésznek, mint miniszternek. És
rövid kérdést várom.
A kérésem, illetve a kérdésem egy mai nyilatkozatához kapcsolódik, ami úgy szólt, ha jól értelmeztem, hogy az üzleti szféra, a gazdasági szféra képviselőit szeretné bevonni a kultúrába, a kultúra támogatásába.
Igen, ez ma hangzott el, azt hiszem.
Véletlen egybeesés, igen, ma hangzott el, hogy itt műfordítóként és kiadói emberként magam is ezen munkálkodtam, és azt szeretném megkérdezni öntől, meghívhatom-e egy amerikai regény bemutatójára, amit a budapesti értéktőzsdén, a tőzsde elnök úr segítségével fogunk az Ulpius házzal megtartani?
Természetesen igen, köszönöm szépen, hogyha meghív, hogy valóban el tudok-e menni, azt most itt a stúdióban nem tudom megmondani, mert nincs előttem a naptárom. Köszönjük. De köszönöm szépen.
Köszönjük a kérdést, még egy másik intézmény ezzel kapcsolatban, hagyd kérdezzek én. Opera. Ugye összesen 4 milliárd, most pénzügyi kérdés lesz, 4 milliárd forintot ígért az előző kabinet, ebből, ha jól tudom, 2 milliárdot már megkapott az intézmény. További pénzekkel hogy áll majd az Opera Színház?
A második milliárd is már ott van, és az utolsó is meg fog érkezni, tehát én eszembe nem jutott ezen változtatni. Ez egy óriási különbség a régi szubvencióhoz képest, óriási különbség a többi színházhoz képest, de hát az Opera az egy kiemelt nemzeti intézmény, és én inkább azt tartanám jónak és helyesnek, bár ez eléggé távolinak látszik egyelőre, hogy ehhez a nagy, hatalmas emeléshez, amit az elődöm kiharcolt, és én ezért tulajdonképpen csak kalapot tudok emelni előtte. Ez az emelés maradjon, és ez egy olyan méltó működtetés biztosít, amilyet az opera műfaja és a Magyar Állami Operaház megérdemel.
Ott is pályázat lesz. Egy személyes vezetés lesz, vagy kettős, amely volt, de ugye egyelőre Szinetár Miklós megbízottként vezeti, ő is december 31-ig.
Egy személyes vezetés lesz, a pályázatot kizárólag az intendáns személyre jöjjük. Én intendáns szeretek mondani, mert Európa Operaházaiban intendánsok vannak, és ez egy olyan szép szó és szép poszt. Tehát egy személyre szóló pályázat lesz, és az intendáns a majdan a pályázatok alapján kiválasztott intendáns a miniszterrel való egyetértésben ugyan, de maga fogja kiválasztani a munkatársait, a főzeneigazgatót, az ügyvezetőigazgatót, esetleg művészeti vezetőt, tehát mindazokat, akikkel együtt akar dolgozni. Ezt szándékosan fogalmaztuk meg így, mert azt szeretnénk, hogyha a minél jobb csapat álljon össze, összecsiszolódott emberek, és ez csak úgy lehetséges, hogyha az intendáns maga dönti el, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni.
Van egy hallgató, előtte azonban még egy rövid kérdés, hogy az előbb ott fejeztük be, hogy opera, az operában mikor lesz a pályázat kiírása?
Még ebben a hónapban, tehát...
Akkor a héten válható, hogy megjelenik?
Igen, publikus lesz.
Jó estét kívánok!
Halló, jó estét kívánok, Farkas Tamás vagyok.
Jó estét kívánok!
Miniszter úr, a következőt szeretném kérdezni itt a faludíggel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ha visszás érzelmeket kelt bennem a faludi úr lakásával, illetve annak finanszírozásával kapcsolatos hírek, hogy a minisztérium is 10 millió forinttal támogatná. Tudom, hogy nem az önhatáskör, hogy a fővárosi önkormányzat is 10 millió forinttal a lakás megvásárlását. Isten igazából nem látom ennek a célját. Én úgy gondolom, hogy Faludi úrnak az eddigi konstrukciók teljesen megfelelnének, tehát hogyha ő azt bérletbe megkapná élete végéig, hiszen én úgy gondolom, hogy az ő lakás megoldását kellene támogatnunk, mint egy kiemelt alkotóért, és adott esetben nem az ifjú feleségnek a további lakhatását. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég... jelentősen, hát mondjam, ez közpénzeken való kiáramoltatását látom itt. Másrészt pedig mit mondjak én a gyermekemnek? Itt a Tücsök és Hangyát szoktuk esténként olvasgatni, hogy hát valaki egész életében ugyan dolgozott, de adott esetben mondjuk nem oldotta meg a lakhatását, akkor most az állam mindig fog neki segíteni. Mit mondjak?
Köszönjük a kérdést.
Kérem szépen, a következő tudom erre mondani. Egy 92 éves világ, mondhatom nyugodtan világhírű költőről van szó. Egy olyan költőről, íróról, aki több rendszer kergetett olyan szituációba, hogy egyrészt az életét veszélyeztette, másrészt az egzisztenciájától megfosztotta, és a többi, és a többi. Tehát ő egy olyan országba tért vissza aggasztján korában, ahol úgy gondolta, hogy most már demokrácia lesz. Kapott egy lakást, ő többszörösen elvesztette a lakásait, tehát nem egyszer és nem kétszer, hanem többször vesztette a lakásait és az egzisztenciáját. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor ő ezt a lakást megkapta, akkor ez a nemzettől egy olyan gesztus, amit megérdemelt. Na most az, hogy ifjú feleség, az én nem hiszem, hogy itt az ifjú feleségről volna szó, itt egyszerűen arról van szó, hogy egyszer váratlanul felmerültek olyan gondok, amelyek eddig miért nem merültek fel, hiszen eddig is ott lakott. Én tarthatatlannak tartom azt, hogy egy ilyen korú nagy embert, akit a nemzet befogadott, akit a nemzet ünnepelve fogadott vissza, olyan helyzetbe kerüljön, hogy ő neki reszketnie kelljen attól, hogy ott lakhat-e, ahol eddig lakott, és azt a lakást használhatja-e, amit ő megkapott az nemzettől.
Egy másik téma, nemzeti kulturális alapprogramról beszélgessünk. Az eddig 50%-ról 25%-ra csökken jövőre az önminiszteri kerete, míg a pályázatokon elérhető összeg 1 milliárd forinttal nő. Kezdjük azzal, hogy miért csökken a miniszteri keret.
Azért csökken, mert lemondtam róla. Tehát a nemzeti kulturális alap...
Tessék? De miért?
Igen. A nemzeti kulturális alap annak idején, 10 éve egyébként, azért jött létre, hogy a pártállami kézivezérlésű kultúrpolitika helyett teremtsen, legyen egy olyan fóruma a kulturális finanszírozásnak, ami a lehető legdemokratikusabb. Nincs tökéletes demokrácia, tudjuk jól, sem a politikában, sem sehol, de azért meg lehet közelíteni a lehető legdemokratikusabb formát. Ez az. Bebizonyította az elmúlt 10 év. A miniszter, aki a mindenkori kultuszminiszter, amelyik tulajdonképpen elnöke ennek a NKA-nak, de az elnökségét mindig átadja egy működő valódi elnöknek, bizonyos keretek fölött rendelkezik. Az elődeim, két elődöm ezt a keretet 50%-ra növelte, ami az én véleményem szerint egy antidemokratikus és egy újra centralizáló törekvés.
Milyen pénzről van szó? Tehát forintra, ez mit jelent?
Parancsol?
Ez mit jelent forintra?
Hát ezt most nem tudom megmondani, mert ez ugye változó, ez a járulékokból áll össze. Tehát itten 6-7-8 milliárdokról van szó.
Az ön esetében teljes az, hogy a felére megy, az most
Az én esetemben az, hogy én az 50%-ból 25%-ot csináltam, tehát a feléről az szerintem jogtalanul létrehozott 50%, tehát 50%-ból visszaléptem egy 25%-ra, ez egy olyan több mint egy milliárdot jelent, vagyis ez azt jelenti, hogy a demokratikus működtetést ennyivel növeltem. A miniszternek is természetesen lehet mozgástere, tehát ez a bizonyos keret, miniszteri keret arra szolgál, hogy bizonyos szituációkban, és most nem akarom felsorolni, hogy milyen szituációk lehetnek ezek, a miniszter is miniszternek is legyen véleménye, és miért ne lehetne véleménye, csak ne legyen
akár
túl
konkrét
intenzív.
Produkciót is támogathat a miniszter,
igen,
ha úgy
igen, de én ezt is úgy óhajtom működtetni, hogy mindig meg fogom beszélni a Nemzeti Kulturális Alap illetékeseivel, illetve elnökével. Tehát soha nem szeretnék egy ilyen kegyúri osztogatást bevezetni, amire volt sajnos már példa.
A többi, az mire megy? Milyen szempontok alapján döntenek majd a pályázatokról, hiszen ehhez pályázni kell?
Már hogy érti, ami a kulturális alapnál?
Igen.
Hát ott nagyon sok, ugye...
Mi lesz a preferált terület a következőben?
Nincs preferált terület. Egyáltalán nincs preferált terület. Tehát ugye a filmet ki kell vennünk ebből, mert a film támogatása van egy külön mozgókép alapítvány. Tehát ez az egyetlen olyan művészeti terület, amelyik itt nem szerepel. De egyébként az irodalom, színház és sorolhatnám végig képzőművészet. Tehát mindenfajta kulturális terület nek megvan a gazdája, a grémiuma ebben a Nemzeti Kulturális Alapban, és nincs preferáció. Uh-huh. Tehát mindenki pályázhat, és mindent remélem mérlegelve elbírálnak.
Ugye jövőre lesz 10. évfordulója a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, és ebből az alkalomból a Széles Sávra Váltunk címmel hirdett programot, ugye hallgatunk már ehhez kapcsolódott is részben az ügyhöz, amelynek a lényege, hogy én értelmeztem, hogy meg szeretnék nyerni az üzleti szférát támogatóként, illetve az embereket is szeretnék, hogyha minél inkább éhesek lennének a kultúrára. Hogyan akarják a mecenatúrát gyakorlatilag így fejleszteni? Tehát
ennek a lényege az is, amit ön mond, de a még szélesebb sávú lényege az, hogy működik ez a nagyon jó intézmény, amit csak fejleszteni kell, és gazdagítani kell, és semmiképpen sem sorvasztani, csak demokratizálni természetesen, és illetve őrizni a demokratizmusát és az autonómiáját, tehát ezt hangsúlyozom. Ennek a programnak az a lényege, és úgy gondolom, hogy a 10 éves évfordulót így lehet a legméltóbban megünnepelni, hogy tudatjuk a társadalommal, mert azért nem nagyon tudják, hogy ez létezik. Tudatjuk a társadalommal, hogy van egy ilyen intézmény, és van egy olyan intézmény, amelyik a kultúrának az anyagi gazdája, hogy ez jól működik, hogy ez mit jelent a magyar kultúra fejlesztése és fejlődése szempontjából. Ez nagyon fontos, mert a közvélemény azért nem eleget tud erről. Azon kívül az a véleményünk, hogy miután már eljutott a magyar új kapitalizmus, hogy úgy nevezzem, az új kapitalizmus, vagy az újjá alakított piacgazdálkodás eljutott egy olyan fejlődési stádiumba, ahol az üzleti vállalkozók már kezdik felismerni, hogy a profit az nem csak a pénzben található meg, van erkölcsi profit is, morális profit, és ez a morális profit több, a többi között, és most nem csak a jótékonyságodásra, meg egyebekre gondolok, hanem többi között ott található, hogy a kultúrát támogatják. Tehát mi szeretnénk ezt a kultúra támogató hajlandóságot feltámasztani, illetve ápolni azzal, hogy ráébresztjük őket, hogy ez milyen fontos presztízs kérdés.
Az Aréna ma esti vendége Görgei Gábor, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. Az imént ott hagytuk abba, hogy az üzleti szférát jobban beszeretnék vonni a kultúra támogatásába. Eddig is lehetett azért hallani arról, hogy cégek, főleg nagyobb cégek bizonyos rendezvények támogatójaként azért hát részt vettek, igaz persze, hogy sokkal többen is lehetnének még. Hogyan gondolják erősíteni a mecenatúra ilyen típusú intézményét? Gondolok itt arra, hogy próbálnak-e valamifajta kedvezményt adni azoknak, akik a kultúrát támogatják, ezügyben van egyeztetés akár a pénzügyminisztériummal. Gondolnak olyan programra, amelyben úgymond érdemes is bekapcsolódni az üzleti szférának még inkább?
Egyelőre inkább arra gondolunk, hogy népszerűsítsük ezt az egész dolgot. Tehát tulajdonképpen, ha röviden akarok fogalmazni, a kultúra reklámja volna a cél, ami egyébként nem csak az üzleti szféra felé szólna, hanem egy olyan szféra felé is, ahol nagyon gyenge, alacsony a kultúra fogyasztási igénye, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magamat. Tehát magyarán szólva ezt a jubileumi évet arra szeretnénk használni, hogy minél szélesebb sávban tudatosítsuk, hogy van kultúra, mindennapi kenyerünk a kultúra, ennek a kultúrának van biztonsággal működő és demokratikus finanszírozó szervezete, és azt szeretnénk minél tudatosabbá tenni, és ez az üzleti szférának szól, hogy a kultúra támogatása az ez egy presztízs kérdés, tehát van profitja, amit az előbb mondtam. És ahogy mondta az előbb, valóban vannak már kezdemények, de azért még nem elég. Tehát azt szeretnénk, hogyha ez a kör bővülne. Ez az egyik, a másik pedig miután járulék kokból adódik össze az az igen szép summa, amit a kulturális alap megkap, és amiből hát osztogat, hogy úgy mondjam. Szeretnénk azt is tudatosítani azokban, akiktől ezek a járulékok származnak. Ez egy automatizmus tulajdonképpen, hogy mi számon tartjuk őket. Mi gondolunk arra, hogy az ő járulékaikból működünk, és működik a kultúra, és nekik is meg akarjuk adni a tiszteletet azért, hogy ha nem is önként, de mégis hozzájárulnak a kultúra támogatásához.
Van egy hallgatónk. Halló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ja, Kadocsa Gyula vagyok. Tisztelettel üdvözlöm miniszter urat. Egy magánmondatot hadd mondjak, hogy mint alkotóművész külön üdvözlöm, hogy az Egy vacsora anatómiája című verse az én top listámon a 100 legjobb magyar vers között szerepel, de nem erről akarok most beszélni.
Köszönöm szépen, de csak tessék nyugodtan mondani, nagyon jól esik.
Ja, ez magánközlemény volt. Na hát, ami a kultúra támogatását illeti, hát ebben egy kicsit pesszimista vagyok, de akkor lehet majd megcsinálni, hogy a nagypolgárság által, hogyha mostani új gazdagok fiai megfelelő továbbtanulással magukra szednek annyi kultúrát, hogy úgy érzik, hogy műalkotásokat akasztanak majd a falra, mert régen az volt, hogy 20-as, 30-as évek, vagy bizonyos anyagi szint fölött, hogyha valaki elért valamilyen szintet, és mondjuk nem eredeti festményeket tett ki, vagy kis plasztikákat, azt mondjuk, hogy bunka is nem engedték be az úri kaszinóba, de hát erre nekünk még egy óra várni kell. Na a kérdésem a következő lenne, igen, hogy a Kulturális Örökség Minisztériuma tervezi-e esetleg egy olyan magyar történelemnek a megírását minden oldalról, egy objektívet, valamit meg lehet, hogy látja, hogy meg lehet egy olyat csinálni, főleg a 20. század történetéről van szó, hogy valahogy, akik utánunk jönnek, hogy objektíven lássuk, mert pillanatnyilag arról van szó, hogy az ilyen elbírálás most sajnos nem a történészek, hanem a bíróságra tartozik mindenféle perújra felvétellel. Hogy lát-e ebbe a miniszter úr valami lehetőséget, hogy meg tudják csinálni?
Köszönjük a kérdést, ennyi a szó.
Természetesen látok lehetőséget, ha bár anélkül, hogy el akarnám hárítani magamtól ezt a kérdést, ugye ez elsősorban az Oktatási Minisztérium asztala, hogy úgy mondjam, egy ilyen történelemkönyv, de valóban én nagyon fontosnak tartom, és ez most minisztériumoktól függetlenül és minisztériumok fölött lebegő feladat, tehát pontosabban a történészeké. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy nemzet folyamatosan, állandóan szembenézen önmagával. Tehát ne kurzus történelemkönyvek íródjanak, ne pillanatnyi politikai irányultságok szerint alakítgassuk örökké a történelmünket, hanem a tények legyenek azok, amelyek leíratnak, és ami a legeslegfontosabb, és ami a leginkább hiányzik a mi történetírásunkból, a szembesülés. Ahogy az angolok szembesülnek saját történelmükkel, és ahogy ironizálni tudnak önmagukkal, ezt a szintet, ezt a magassági szintet kellene elérni nekünk is.
Tavaly Franciaországban, idén Olaszországban mutatkozik be a magyar kultúra, hiszen ott van az évad. Mekkora az érdeklődésként, hiszen most volt nemrég?
Én most voltam kint néhány napig, nagyon nagy, nagyon nagy. Mondhatnám azt is, hogy váratlanul nagy. Fantasztikus a sajtója. Minden, szinte minden nap írnak valamilyen eseményről. Nem akarom elsorolni, hogy mi minden aratott sikert, mert akkor akit esetleg kihagyok, azt megsértődik. De tényleg a komoly koncertektől kezdve, operálásokon keresztül, színházi előadások, a Farkas István, ugye, aki egy nagy festője a 20. század magyar festészetének, tökéletesen el volt hallgatva és el volt tüntetve a kommunizmus évtizedei alatt. Olyan hihetetlen sikere van a kiállításnak, hogy azt mondják és írják be a látogatókönyvben, hát hogy létezik, hogy ezt a nagy festőt eddig nem ismertük.
Folytatódik ez a sorozat? Tehát ugye tavaly Franciaország, idén Olaszország, jövőre jól tudom Anglia.
2003-2004-ben jön Anglia. Nagyon remélem, és mindent megteszünk azért, hogy ez minden eddiginél jobb legyen. Hát természetesen ezt ambicionálom is, miután ez...
De akkor ez egy sorozat kezdete?
Ez egy sorozat, abszolút egy sorozat. Tudjuk, meggyőződésem az, hogy az országimást, amiről ugye annyit hallottunk az elmúlt években, azt nem itthon kell megteremteni. Itthon megvan a magyar állampolgárnak az országimázsa, nem kell azt pátyolgatni, mindenki úgyis a sajátját óhajtja látni, hanem ott kell országimást teremteni, ahol nincs országimázs, ahol nem ismerik az országot, és mi a legfőbb médium? Nyilvánvalóan a kultúra. Tehát ezek a kulturális szezonok, ezek a kulturális évadok, ezek szerintem nagyon fontos mozanatai.
Ők mikor jönnek hozzánk?
Az olaszok például?
Például, vagy a franciák?
Az olaszok, a franciákról nem tudok most, e pillanatban. Az olaszok, talán kintlétem alatt tárgyaltam például az olasz kulturális miniszter kollégámmal, és megállapodtunk abban, hogy egy olasz évadot rendezünk a számukra, tehát az olasz kultúra számára itthon. A pontos időpontját még nem tudom, de elképzelhető, hogy ez már a következő évben megtörténik.
Véget ért a Kossuth év, amelynek a záró eseményén úgy fogalmazott, hogy Kossuth mindenki, az egész nemzeté, nem sajátíthatja ki, nem lophatja el egyetlen osztály, réteg, párt vagy mozgalom sem. A Szabaddemokraták Szövetségének 20-án volt egy közlemény, amely ezzel kapcsolatos. Az első mondatot hagyj idézzem, kettőt. Ugye Kossuth Lajos neve egyet jelent a magyar szabadsággal, a Szabaddemokraták Szövetsége Magyarország egyetlen liberális pártja, folytatója annak a nemzeti és liberális hagyománynak, amit a világszerte és leghíresebb magyar liberális demokrata Kossuth Lajos neve testesít meg. Nem állítom, hogy ez feltétlenül azt jelenteni, hogy úgymond egy párt kisajátítja, de azért pici ilyen érzése azért van az embernek. Mit gondol erről?
Igen. Tehát amit idézett tőlem, azt vállalom, és ez így van, tehát tényleg nem lehet kisajátítani. Ennek ellenére állandóan, amióta Kossuth Lajos meghalt, minden kormányzat ki akarja sajátítani, és ki sajátítja természetesen. Ez az év, ez nem erről szólt, és nem erről szól ez a Kossuth bicentenárium, ami a szabad demokratákat illeti. Ez az igazság az, a történeti és kronológiai igazság az, hogy tavaly az Orbán kormány megfeledkezett ugye a Széchenyi centrizmusával, amivel egyébként én abszolút egyetértek, mert számomra Széchenyi valóban óriás, és nem Széchenyivel szemben, de mégiscsak meg kellett emlékezni arról, hogy álljon meg a menet, hát itt volt egy Kossuth Lajos is, és bicentenárium van. És ezt a szabaddemokraták hirdették meg, szerintem az előző kormányzat nem kis bosszúságára. Ebben ez úgy jelent meg, és ezt én abszolút azt mondom, hogy ez így igaz, és így jogos. Úgy jelent meg, hogy kérem szépen, Kossuth Lajos a nemzeti liberalizmus egyik legnagyobb politikusa. És a kontextusból még nagyon fontos kiemelni, hogy a mai politikai arénában, ami hát nem mindig elegáns, a liberalizmus állandóan szidalomszóként jelentkezik, és ezt valahogy meg kéne szüntetni, és ennek ez ellen való tiltakozásképpen hirdette meg, és ébresztette rá a közvéleményt az SZDSZ, hogy kérem szépen, ne tessék a szabad a liberalizmus szidni, mert a nagy Kossuth Lajos is az volt, liberális volt.
Még egy rövid kérdés, ugye az önőse, hát ugye komoly vitákat folytatott Kossuth Lajossal. És én olvastam, hogy ön eredetileg Artúr. Miért Gábor most?
Én nem most vagyok Gábor, én azóta gondolom, vagyok Gábor, amióta publikálok, mert az én első szerkesztőm, aki 18 éves koromban az első verseimet megjelentette a Vigiliában, Sík Sándor, aki egyébként Radnótinak is ugye második apja volt, és ő azt mondta, hogy édesfiam, hogy, és az még a Görgei Artúr néven jelentek meg az első írásaim a Vigiliában, ne kérdezze, hogy mikor, mert nagyon rég, sajnos, mert öreg fiú vagyok. Ő mondta nekem, hogy édesfiam, hogyha te a nyilvánosság elé lépsz, és belőled író lesz, akkor illik egy más keresztnevet változtatni, mert ez a név foglalt. És én ezzel teljesen egyetértek, nagyon nem szeretem, amikor a művészeti vagy bármilyen szférában duplikált nevek forognak, és egy friss, mondjuk Kossuth Lajos, nem tiszteli Kossuth Lajos emlékét annyira, hogy megváltoztassa a Lajost. Tehát én ezért lettem Gábor. Volt még egy kérdés, nem?
Nem, ennyi, kíváncsi voltam rá. Miniszter úr, lejárt az időnk közben, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én már köszönöm a meghívást.